Rádióegyetem. Az esztétika születése. Széchenyi Endre előadása. A természeti fenséges második rész. A felvétel 2007. decemberében készült.
No, tehát akkor ott hagytuk abba, hogy Lord Shaftesbury-ről beszéltem, pontosabban ugye a Cusanus Pascal és Lord Shaftesbury hármast vázoltam fel a természeti fenséges fogalmának kialakulásának egy lehetséges történetét, néztük meg annak teológiai vonatkozásait, a végtelenből, a mérhetetlen fogalmára való áttérés fokozatait tekintettük át, és hát azt ígértem, hogy a mai órán még egy picit beszélek a Shaftesbury-ről, amit meg is fogok most mindjárt tenni, a Moralisták című filozófiai rapszódiából fogok kommentálni néhány oldalt. Ez azért fontos, mert ezek az oldalak nagyban előkészítik azt a diskurzust, amelyben a 18. században egészen a Kantig a szép és a fenséges témáját tárgyalni fogják. Nagyon sok olyan kritérium, olyan minőség, vagy hát olyan minőségpár jelenik meg már a moralistákban, amelyek visszatérnek később már kifejezetten elméleti, vagy esztétikai elméleti írásokban is, és ezt fogom az óra második felében röviden vázolni Edmund Burke-nek a Filozófiai Vizsgálódás című 1757-es, 59-es, ugye első kiadás 57-es, 59-es, második tulajdonképpen a véglegesnek a tükrében, hát nyilván itt néhány dolgot fogok tudni csak elmondani. De hát a Burke mindenképpen egy megkerülhetetlen figura. Az a fajta elméleti tisztázása ennek a két kategóriának, amely meghatározza a későbbi filozófiai esztétikákat, ez mindenképpen az ő nevéhez fűződik. Kant az teljesen nyilvánvalóan tőle veszi ezt a megkülönböztetést, ugye a kötelező irodalmak között szerepel ez a prekritikai Kant írás a szép és a fenséges érzéséről szóló megfigyelések, ugye 1764-es írás, tehát jóval az ítélő kritikája előtt íródott, meg egyáltalán a kritikai filozófia kivontakozása előtt íródott. Ez egy ilyen filozófiai esszé, tehát ez nem egy, ezt el is mondja róla a Kant, tehát ez nem egy nehezen felfejthető Kant filozófiai szöveg, hanem egy kifejezetten könnyed esszé, fogjátok olvasni, lehet látni, hogy gyakorlatilag a Burke-nél elkezdett gondolatokat viszi egy kicsit tovább, és bővíti ki számos példával. Tehát ez egy, innen is látszik, hogy már 1764-ben, ugye Kant az nem tudott angolul, tehát ő német fordításból ismerte a Burke-t, de hogy megtermékenyítő volt már az ő számára ekkor is, és hát később ugye azért az ítélő kritikájának két fő kategóriája ugyanúgy a szép és a fenséges maradt, tehát noha ott már egy egészen más transzcendentál filozófiai alapvetésben és az esztétikai ítélőerő vizsgálata mentén kerülnek elő ezek a fogalmak. No, de még ne szaladjunk ennyire előre, tehát még itt 1709-ben vagyunk, és Lord Shaftesbury-nek a moralistáit pillantás erejéig még itt szemügyre vesszük. Mindjárt mondjuk a 200. oldalon ugye olvasható, ez csak én emlékeztetőül mondom, mert erről volt szó, itt is elmondja azt, hogy a világegyetemet tekinti, a természet nagy rendszerét, és ugye elmondja, hogy ugye természetes módon megtanultuk, hogy azon lény roppant mi voltát, aki a mérhetetlen tereken át fejezi ki magát, és a testek így végtelen sokosságát rendezte, stb. Ugye hát ez a mérhetetlenben, a mérhetetlen tér fogalmában megragadható istenség, az tehát több helyütt is visszatér a moralistákban, nem csak azon a helyen, amelyet mondta. Itt a 201. oldalon szintén azért még elismétlő, csodás gömb, ugye életet adó, bőragyogó forrása, nappalunk szülője, stb. Testek világának uralkodója. Ez egy ilyen hatalmas, nagy, hosszan gördülő leírás, ugye Teoklésznek, aki a Shaftesbury-nél gyakorlatilag Szokratész megfelelője, tehát ő az a filozófus beszélgető, aki a szerző álláspontját vázolja, tehát ez egy nagy lelkesült áradás, amely a természet, a természet istenség mindenütt jelen valóságáról szól, és ez itt hosszan folytatódik, egy hatalmas, nagy kozmikus áttekintés az, amit itt elkezdődik, és ennek az elején elmondja újra ezt a mérhetetlen tereket, és ennek a felépítését, és ennek a beláthatatlan sokféleségét, amelyben, tehát ebben a tulajdonképpen ugye mennyiségi viszonylatokban megragadható térbeliséghez kötődő fogalomban megjelenő istenséget. Ugye a 207. oldalra ugrunk. Ám nyugodt lehetsz, mondja Philoklésznek, ha ő a beszélgető társ, akire általában azt szokás mondani, hogy ő Pierre Bell-nek, a kötönő szellemes franciának a reprezentánsa, tehát a szkeptikus oldal, akit meg kell győznie Teoklésznek ebben a dialógusban. Tehát, hogy nyugodt lehetsz, ha azokra az időszakos világégésekre gondolsz, melyekről némely bölcselő beszélt. Mert ott egy géniusz, mármint a természet istenség géniusza, szükségképpen mindenestül jelen lenne. És a teremtés azon szüneteiben, amikor sem forma, sem fajta nem létezett, sehol az isteni elmén kívül, akkor minden az istenség volt. Minden az az egy, amely ekképp önmagába összpontosult, és így, mint képzelték, sokkal egyszerűbb és tökéletesebb módon létezett, mint midő sokfele úton magát megsokszorozta, és termékenyé válván a természet változatos térképén s e szép látható világban kibontakozott. Ugye, tehát az egy Isten, ez a plotinoszi egy, amiről itt szó van, hiszen egy rendes neoplatonikus szerzővel van itt dolgunk, amely ugye önmagában mindazt a tökéletességet tartalmazza, amelyet az istenségnek tulajdoníthatunk. Ugye azt mondja itt Teoklész, hogy ebben az állapotban, amíg egy volt az egy, és még nem bontakozott ki a természet térképén, ugye, addig egy ideális és tökéletes állapot uralkodott. Ugye a problémák ott kezdődnek, amikor elindul ez a kibontakozás. Ez a gondolat viszont, hogy itt a látható világban, mint egy kigöngyöli magát az isteni lényeg, ez ugye Kuzánusz ra emlékeztet, tehát ugye arra a 15. századi neoplatonikusra, akivel a múlt alkalommal is foglalkoztunk, ugye a végtelen gömb metaforája kapcsán. De ami engem illet, szólottam már, mint Philoklész beszélét egyeszem első szeművet, tehát a szkeptikus, aki sokkal inkább tudom látni az istenséget így kibontakozva, tehát immáron a természet térképén, természet látható világán kigöngyölve, mint a magába zárt és magányos állapotában a teremtés előtt, csak azt kívánnám, hogy némiképp még tovább haladj velem a természete térképén. És akkor folytatódik ez a hatalmas nagy szárnyalás, a képzelet szárnyán, ugye a szó szerint is ezt mondják. Tehát itt a látható világot, mint a valaha volt a teremtés előtti isteni egy kigöngyölését, kibontakozását vizsgáljuk. Tehát, hogy itt valójában azért a mérhetetlenbe kigöngyölődött Isten az egyszerre ezt a neoplatonikus kuzánuszi istenséget jelent, és egyszerre azt a téristenséget, amelyet ugye az új univerzum kép, az új univerzumról alkotható tudásra lehet alapozni. És megy tovább ez a szárnyalás, mi is ugrunk egyet, 211. oldalra. Tényleg nagyon nagyívű áttekintés, itt éppen Egyiptomról van szó, a fáraók zsarnokságáról, és aztán a következőket mondja. Hagyjuk most el a szörnyeket, ezek a zsarnoki uralomnak és a rettegésre alapuló vallás képzeteinek a szörnyűségei, amiről itt az előző bekezésben szó volt. De hát Egyiptomban vagyunk mindenképpen, tehát ez egy sivatagos országban, ez mindenki fog itt derülni. Tehát hagyjuk most el a szörnyeket, mi jó is lenne, ha ide zárhatnánk őket el, és megvetve én a szörnyen termékeny talajt, repüljünk e térség tágas sivatagai fölé. Bármi kísértetinek és rettenetesen tűnnek, nincsen sajátos szépség hiány. A vadon is tetszett. Úgy tűnik, mintha egyedül élnék a természettel. Legbizalmasabb magányában látjuk itt őt, és több gyönyörrel csodáljuk ez őseredeti vadonok ölén, mint paloták mesterkét labirintusaiban, színlelt vadonai között. a hely tárgyai, sziklák, kígyója, a vadbestiák és mérges rovarok, bármely szörnyűek is az emberi természettel, és az emberi természettel még oly ellentétesek, magukban gyönyörűk, és alkalmasak arra, hogy gondolatainkat azon isteni bölcsesség csodálatára ráébresszék, mely rövidlátásunknál olyannyira magasabb rendű, stb. Ugye? Tehát egyrészt ugye nyilván egy ilyen a kortárs Leibnizsnek nagyon tetsző Teodicea az, ami itt kibontakozik a szemünk előtt, tehát ez az áttekintés, ez nem pusztán esztétikai érdekeltségű nyilvánvalóan, sőt, ez teljesen ilyen mellékhatás, ha tetszik. Tehát itt alapvetően filozófiai és azonban is teológiai érdekeltségű az, amiről, és morális, amiről szó van. Nyilván az isteni teremtés jóságát és bölcsességét kell igazolni, amelyet ugye úgy lehet, hogy azt mondjuk, hogy ugyan nem tudom, hogy a skorpió, amely engem megrémiszt, és akár a halalomat is okozhatja, hogy mi jó is van ebben a lényben, de nyilván az isteni bölcsesség magasabb tervében megvan, az úgy egyébként ennek az önmagában gyönyörű állatnak a rendeltetése. Ugyan én nem láthatom át ezt a rendet, ez túlságosan nagy az én felfogó képességemhez mérten, de ezzel együtt csodálni mégiscsak képes vagyok. És hát ugye azok a képek, amelyek itt felmerültek, ezek megint csak olyan képek, amelyek hagyományosan nem csodálható képek, nem a tetszés kiváltására alkalmas képek, a sivatag, a szikla, a kopárság, a kígyó, a skorpió és a többi, de a vadon egyáltalán, ugye ezek ugyanúgy a vad természetnek, a kietlen természetnek a képei, mint amelyek ugye ott a Burnittnél is, meg később itt majd az Edisonnál is megjelennek, mint a természeti fenséges látványai. Itt ugye a Chazurinél még meg van spékelve ezzel a Teodicea érdekeltséggel, vagy ezzel a szemponttal. Tehát mindesetre nyilvánvaló az, hogy amikor Edison többek között a sivatagot említi a nagyság példájaként, a természeti fenséges példájaként, akkor a Chazuri lebeg a szem előtt. Ezek a sivatagok, ezek és a vadonok, azok bizony nincsenek valamilyen szépség hiány. Azt mondja, majd folytatódik, igen, azt mondja, nézd csak azonban, ott előttünk az ég távolában a hatalmas atlasz emeli hóval fedett büszke fejét a felhők fölé. A hegység lábainál alant a sziklás vidék dombokban nő át, méltó alapként a súlyos masszának fölötte, hol az óriásra formált sziklák egymásra halmozva fekszenek, mint ha ők tartanák fenn az ég roppant boltívét. Nézd csak! A szegény ember mély reszkető léptekkel tapodja a mély szakadékok keskeny szegélyét, honnan szédülékeny borzadállyal pillant alá, nem bízván még a földben sem, mely hordja őt. Miközben lent futó patakok tompa hangját hallja, s nézi a kiúró sziklák pusztulását, meg a lehulló fákat, míg gyökerükkel csüggenek felfelé, s még nagyobb pusztulást látszanak vonni maguk után. E tárgyak újdonsága még ki figyelmetlen, azt is megragadja, és elgondolkodóvá teszi, hogy készséggel szemlélgeti a föld felszínének szüntelen változását. Egy pillantásra szemügyre veheti az elmúlt korok forrongásait, a dolgok múlékony formáit, és még lóbuszunknak hanyatlását is, melynek ifjúságára és első formálódására itt letekint, míg a lepusztult hegy látható sebei és jóvá tehetetlen repedései magát a földet mutatják nemesomként neki, és közelgő végére emlékeztetik. Ugye? Ez a leírás, ez teljességgel ismerős a számunkra, ugye Thomas Burnittől legalább, meg a különböző 17. század végi alpesi leírásokból, Edison, Burnitt, John Dennis is írt. Ugye a nemes romként megjelenő természet, amely ugye nyilván párhuzamban van, illetve egy másik példája az előbb itt a sivatagnak, tehát ugyanaz a kietlenség, ugyanaz az ember léptékűség hiány, ugyanaz a zordság, ugyanaz a félelemkeltés, az a borzadály, ami mégiscsak tetszik, ami mégiscsak megdöbbent, ami mégiscsak megragadja a lelket, és az istenség legmagasabb rendű gondolatához vezeti, vagy egy olyan érzéshez, amely előkészíti ezt a gondolatot. Ez a leírás szintén azt hiszem jól illeszkedik abba a menetbe, amely, vagy abba a fejlődésbe inkább, amely hát a Burnitt, Edison, és aztán később a Burke és a Kant felé a 18. században elindul. Majd egy másfajta borzalomról, ez szintén itt egymás után jönnek ezek a példák, tehát a sivataggal, Egyiptom sivatagával kezdtük, az Atlasz hegyel és a általában mindenféle hegyvidék nemesrom voltával, majd, és ugye ezt is szeretném külön kiemelni, hiszen ez az, ami a Burke-t nagyon erőteljesen előkészít itt a 212. oldal alján. Majd egy másfajta borzalom is megragadja az utazókat, amikor ezen ijesztő hegyi táj szakadék széleiről behúzódnak az erdőkbe, mert hogy ott ugye a sötétség és örök éj az, amit az erdők mélyén találnak. A pislákoló, idézem most, a pislákoló és kísérteti fény épp oly elborzasztónak tűnik, mint az árnyék maga, és a helyek mélységes csendje csendet parancsol az emberekre. Belereszkedtek, amint minden hang reketten visszhangzik az erdő tágas barlangjainak belsejéből. A tér itt megdöbbenést kelt, ugye? Tehát megint a térről van szó. Itt immáron az erdők, a sötét erdők, a hatalmas vadonok beláthatatlan homályos tereiről, amelyek félelmet és megdöbbenést keltenek. Maga a csend is, mintha titkot hordana. Még egy ismeretlen előmunkára az elménken, és kétes tárgyak mozgatják meg az éber érzékeket. Titokzatos hangokat hallanak, vagy vélnek hallani, és mintha istenségek tűnnének fel különböző alakokban, kik sehol nem jelennek meg láthatóbban, mint ezen szent erdei szintereken, melyek régtől fogva szolgáltak templomokként, és kedveztek az antik világ vallásának. Ugye, ez a Burke kifejezetten ugye a druidákat fogja emlegetni. A druidák sötét erdők mélyén végzett szertartásait, mint a fenséges egyik fontos példáját. Azt kell látnunk, hogy nem pusztán arról van szó, hogy ez az új érzés, a megdöbbenésnek ez az új élménye, amit itt, mint a természeti fenséges első megfogalmazásai egyikét tárgyaljuk, hogy nem csak a sivatag, nem csak a hegyvidék, nem csak a természetnek a zord helyei, hanem ezek a sötét, titokzatos, borzadályos helyek is immáron játszani kezdenek, amelyek nyilvánvalóan, bár itt is ugye ott van, hogy a tér megdöbbenést kell, de hogy itt igazából már a homály, a sötétség, a látás elbizonytalandása az, ami a hatást kiváltja. Tehát itt is valami elbizonytalanodik. Ugye amikor egy végtelen hegyláncot, egy hatalmas szakadékot akarunk átlátni, akkor felfogó képességünk, az átfogó képességünk, a képzelőerőnk az, ami kudarcra van ítélve, nem képes ugye egy látvány egészben megkonstruálni a látottakat. Tehát ugye ez az, ami megdöbbent, ami első körben megrökönyödést okoz. Itt a sötétség esetében ugye másról van szó, itt nem a méret, nem a dimenziók azok, amelyek elsődlegesek, hanem az átláthatóság hiánya, az érzékek elbizonytalanodása. Tehát itt is persze bizonytalanságról van szó, tehát nyilván ez kapcsolja össze a két élményt, de nem a dimenziókban van az igazi probléma, hanem a sötétségben, a homályban. Ez az, amit a Burke maradéktalanul ki fog aknázni. Olyannyira, hogy majd az 1757-es mű az kifejezetten a rettegésre és a félelemre alapozza a fenségest, és a sötétség, a homály a sokkal fontosabb alkotó eleme lesz már a Burke-i fenségesnek, mint a mérhetetlen. Sőt, hát ugye a Burke explicite is megmondja, hogy ő mind a szép, mind a fenséges élményét le akarja választani ezekről a hagymázas, metafizikai, teológiai okoskodásokról. Tehát ő aztán szándékosan kiírt minden olyan teodíceát, amely mondjuk itt a Charles-ről még nyilvánvalóan benne van, amiről itt a Burnett kapcsán is beszéltem, Edison kapcsán is, hogy azért a fenséges élménye, a természeti fenséges, az mindenképpen valahogy a transzcendenshez köt bennünket, a transzcendensnek valami fajta új típusú érzékelését teszi lehetővé. A Burke-nél semmiféle transzcendensről nem lesz már szó. A fenséges az ezzel a rettegéssel függ össze. Ez az alapesete. Ez van kiterjesztve legfőjebb másra, de igazából abból a rettegésből, abból a borzongásból érthető meg, amelyet akkor érzünk, amikor egy sötét erdőbe bolyongunk, és mindenféle homályos, bizonytalan alakokat látunk, és mindenféle azonosíthatatlan eredetű hangokat hallunk. Hát ugye a horror, erről van szó, itt ugye ez a horror elmélet az, ami a Burke-nél megjelenik a fenséges fogalma mentén. Tehát az iszony esztétikája az, ami a fenséges válik. Tehát ezt a teljes áhítatot, ezt az emelkedettséget, ezt a transzcendenshez való kötődést, ezt teljesen el fogja veszíteni, legalábbis a Burke-nél a 18. század közepén. Az más kérdés, hogy a Kantnál majd, a kanti fenséges esetében, én most az itt élő kritikájára gondolok, ott egy bizonyos módon ez megint csak visszajön. Meg ugye Kant után a Schiller, aki ír egy komplett kis esszét a fenségről, ott is teljesen nyilvánvaló, hogy az intelligibilis világ, a szabadság világa az, ami valamilyen módon feltárul és jelenvaló lesz a fenséges tapasztalatban, tehát ott is ha nem is az a transzcendens, amiről Schaffzüri beszél, de mégiscsak valamilyen módon egy más típusú transzcendencia az, ami a fenségesben megélhetővé válik. De térjük vissza ehhez a részhez, tehát itt Schaffzüri a sivatag és a nemes romként elgondolt hegyvidék tapasztalata után még kitér ezekre a sötét, borzongató erdőkre, melyeket ugye régtől fogva templomokként tiszteltek, és azt mondja, még idézem egy kicsit, még mi magunk is, teszi hozzá, akik a föld oly sok tündöklő részéről világos betűkkel olvashatjuk le az istenséget, inkább a homályosabb helyeket választjuk, hogy a titokzatos lényt megnevezzük, ki gyenge szemünk előtt leginkább felhő fájtlában jelentkezik. Ugye, tehát a Teoklész, ugye, aki mégiscsak a Schaffzürianus álláspontnak a képviselője, azt mondja, hogy még azok számára is, akik az istenség jelenlétének, jóságának, bölcsességének világos jeleit le tudják olvasni a látható világ fényes és gyönyörűséges látványaiból és jeleiből, még mi is vonzódunk ehhez a homályos fátyollal borított tapasztalathoz. Mert hogy ez vagy azt sugallja, hogy itt a láthatatlan Isten az, aki valamilyen módon mégiscsak érzékelhetővé válik. Annak ellenére, hogy itt nyilván az érzékelésnek a kudarca, vagy legalábbis erős korlátoltsága az, amit megérünk. Tehát, hogy van valami titokzatos vonzereje ezeknek a tapasztalatoknak, és hogy éppen a világosság hiánya, éppen a világos kép hiánya az, ami magyarázhatja ezt a vonzerőt. Burke az kifejezetten azt fogja majd mondani, hogy a látható és világos kép az kevésbé hatásos, mint a láthatatlan, vagy legalábbis a láthatatlanba hajló, a homályos, a sötét kép. Sőt, később azt fogja az 5. könyvében, a filozófiai vizsgálódásában azt fogja mondani, hogy a szavak fensége, a csak hallható, az sokkal megrendítőbb, mint a látható kép. Az igazán fontos, jelentéses szavaknak pusztán a meghallása mindenfajta kép felidézése nélkül sokkal inkább megragadja az ember lelkét, mint a legszebben ábrázolt kép. Azt mondja, hogy az Isten angyala kifejezést, ha meghalljuk, akkor ez sokkal emelkedettebb a számunkra bármilyen megfestett vagy szoborba öntött gyönyörűséges angyal alaknál. Az ugye valamilyen módon nagyon világosan meghatározza a látásunkat, meghatározza a képzelőerőnket, az Isten angyala kifejezés azonban szabadon hagyja, betölthet, legalábbis a kép, semmilyen képet nem igényel ennek a elmébe felidézett képet, nem igényel ennek az összetételnek a megértése, és éppen ez a nem láthatóság, ez a nem képiség az, ami megemeli ezt a kifejezést, és fenségessé teszi. Ugye ennek itt van a gyökere ebben a leírásban, amikor azt mondja az egyébként platonikus eszére rendkívül büszke és lelkesült Teoklész, hogy bizony ezek a sötét erdők mélye és a barlangok titka az valahogy még számunkra is vonzóbb, és inkább az istenség lakhelyét véljük itt felfedezni, mert a gyenge szemünk előtt leginkább felhő fájtlában jelentkezik. Mert ez a felhő az, amiből a Burke-i homály lesz, és ebből lesz a Burke-nél az a fajta különbségtétel, amely a hallható, a csak hallható szó és a látható kép között lesz. A csak hallható szó lesz inkább a fenség oldalán, és a látható kép, a csak látható kép pedig a szépség oldalán. Ha már itt a filozófiai vizsgálatok 5. könyvét szóba hoztam, ezenek az a cím, hogy a szavakról. Tehát ez egy kicsit eltér egyébként attól az első 4 könyvtől, amelyben a Burke a szépségnek és a fenségesnek a rendkívül precíz analízisét nyújtja, és egy ilyen kvázi természet tudományos megalapozását a két élménynek. Ehhez képest ez az 5. könyv egy ilyen érdekes kis függelék, és sok mindenben eltérés is van, tehát ilyen legalábbis a hangsúlyeltolódás van az első 4 könyv és az 5. között. De ezt az 5. pontosan azért, mert itt a szavakban kifejezhető és a képben kifejezhető közti különbséget fejti ki, noha ez egy néhány oldalas fejezet, tehát ez nincs valami hihetetlen mélységben és részletezettségben, tehát inkább csak egy ilyen felvetésről van itt szó, de mégis ennek a hatása elég nagy, és sokan a Lessing Laokoonjának az előképeként szokták látni. Egy dolgot itt idéznék az emlegetett Lessing Laokoonjából, ugye ami 1766-os, és ez aztán alátámasztja azt, hogy azért nem teljesen légből kapott a párhuzam Burke és Lessing között. Hát világos, hogy itt a Laokoon szoborcsoport, illetve a Vergilius Éneiszében a Laokoon fiai halála jelenetének az összehasonlítása az, amiről szó van, és itt írja a következőt Lessing. Ha Vergilius Laokoonja, tehát az irodalmi ábrázolásban, ugye, ha Vergilius Laokoonja kiáltozik, kinek jutna eszébe, hogy a kiáltozáshoz szélesre tátott száj szükséges, és hogy a szélesre tátott száj csúnya? Elég, hogy idézett, rémült ordítással bőg az egekre, ugye ez a Vergilius sor, hogy ez a sor emelkedett mozzanat a hallás számára, bármilyen legyen is a látvány. Aki itt szép képet kíván, arra hatást tévesztett a költő művészete. Kicsit most leegyszerűsítve, de erről szól a Burke 5. könyve, tehát hogy ráadásul ugye hát a németet nézzük, ez az emelkedett mozzanat, ez az Erhabner Zug, tehát ez a fenséges, hát ugye mi is az, hangzat, ugye, mondjuk így, vagy ne húzatnak, fordítsuk itt a cúgot. Ugye a mozzanatot ír a magyar fordító, ami ugye elkendőzi egy kicsit a dolgot, tehát ugye a rémült ordítással bőg az egekre hangsor, ugye, tehát itt azért ne felejtsük el, hogy ez azért a 18. század az az időszak, amikor egyáltalán lassan kiformálódik a csendes olvasás, a néma olvasás, és ennek egész intim kultúrája. Döntően, pláne a költői műveket ugye felolvasták. Tehát a Vergilius Éneiszének olvasása az felolvasást jelent, tehát hangzóvá tenni a szöveget. Tehát amikor felolvasom azt, hogy rémült ordítással bőg az egek, akkor ez a hangsor, ennek az ereje, már nem a hangereje, hanem hát nyilván a szavakban lévő és a szavak összetételében lévő erő, ez fenséges nevezhető. Aki itt szép képet akar, tehát aki most fel akarja idézni a fejében a Laokoon eltorzult, agonizáló testét és arckifejezését, az rosszul gondolkodik. Nem ez a költészet feladata, nem a szép képek felidézése, hanem a fenséges fuvallatnak az előidézése, a kép nélküli hatás, amelynek az elérése, amely megrendítő. Most ez a kép nélküliség, csak a szavakban meglévő kép nélküliségnek a gyökere van itt ebben a Shaftesbury példában 1709-ben, amikor a látás teljes elbizonytalanodásában a sötétség, az árnyak és a felhő fátyla mögé bújás mozzanatában látja megragadhatónak az istenséget, tehát megragadhatónak azt, ami a leginkább megrázza az ember lelkét, ami a leginkább felforgató. Térjünk akkor még vissza egy picit a Shaftesburyhez, azt mondja, Teoklész itt meg, amiután ezt elmondja itt, nagyon hosszan ugye beszél, ez csak a vége volt, amit a sivatagról, a nemesomként elgondolt hegyről és a sötét erdők mélyének hát borzongató élményéről beszélt. Tehát, és mondja, egy időre megállt, a szemei, melyeket előtte egy pontra szegezett, kezdtek kutatón nézni körös körül. Nyugodtabbnak látszott nyílt arckifejezéssel és felszabadult tartással, melyből és egyéb jelekből könnyen kitalálhattam, hogy leírásunk végéhez jutottunk, akár akartam, akár nem. Teoklész a fenségesről most búcsút veszel, mint hogy a reggel eltelt, és a délelőtt ez időtájt már jócskán előre haladt. Tehát tulajdonképpen Sanzir annyira segítségünkre sért, hogy még a sublime, a fenséges kifejezést is használja ezután. Tehát mint egy abszolút kapóra jön. Ez ugye nem volt divat ekkor, tehát ugye erről emlékeztek, meséltem is, hogy még Edison sem használja a sublime, a fenséges szót a természeti fenség leírására, hanem a nagyot, a nagyszerűt használja. Ugye a fenséges ekkoriban inkább ezt a pseudolonginus, egy retorikai irodalmi fogalmat jelenti. Itt azonban noha, hát itt ezek aztán igazán irodalmi leírások voltak, sivatagról, a hegyvidékről és az erdőről, ezzel együtt a fenséges szerepel ebben a szövegkörnyezetben. Tehát elhagyjuk minden esetre, mondja a szöveg, elhagyjuk immár a fenséges, és jön egy következő szakasz, tehát változik a kép. Úgy tűnik, Filoklész szólott ő, a hangot bizalmasra váltva, jobb, ha oda hagyjuk-e sok barátságtalan helyet, hova képzeletünk ragadott el minket. Térjünk hát vissza saját körünkbe, szívélyesebb erdőségeinkbe, mérsékelte végöveinkre. Sem vad forróságok, sem vad hidegek nem háborítanak itt minket, sem szakadékok, sem vízesések nem döbbentenek. Tulajdon hangunktól sem szükség megriadnunk itt, még így vidám kórus hangjait halljuk, és a visszhangot inkább kellemesnek, és a beszélgetésre csábítónak találjuk. Megvallom, szóltam én, azok az idegen nimfák, ha egyáltalán nimfák voltak, túlontúl tiszteletet keltő szépségek voltak, sem hogy nékem tessenek. Meghitt házi nimfáinkat sokkal kedvemre valóbbnak találom. Ugye, tehát világos, hogy mi történik itt a fenséges, zord és kietlen vidékeiről, most áttérünk az otthonos világra, áttérünk a mi ismerős kis nimfáink körére, áttérünk a szépség és a báj világára. A szívünket inkább hát hogy mondjam, simogató és nem annyira megrázó szépségek világára. Ugye azt mondja itt Filoklész, hogy ezek túlságosan tiszteletet keltő szépségek voltak. Nem véletlen, hogy a tisztelet érzése az a fenségeshez fog társulni. Hát a Kant erről bőven fog írni, ugye? Tehát a tisztelet érzése, meg hát a Burke is erről fog majd írni, a filozófiai vizsgálódásában is, de később a politikai írásaiban, amikor a politikailag megfogalmazott tisztelet, a hatóságok, az uralkodó, az állami intézmények iránti tisztelet, a hagyományaink iránti tiszteletről beszél, akkor nyilvánvalóan a fenséges minőségeként idézi meg ezeket a dolgokat. Tehát túlságosan tiszteletet keltőek ezek a szépségek, túlságosan távoliak, túlságosan idegenek egyelőre itt Filoklész számára, tehát inkább az otthonosabb, az ismerősebb világ az, amit szeretni fog. Aztán itt most már nem fogom ezt itt tovább olvasni, mert kifogok teljesen az időből. A 215. oldalon megnézitek, akkor ki fog derülni, hogy elismerteti Teoklész ezzel a derék szkeptikussal, hogy persze még a durva sziklák, meg a mohos barlangok és a szabártalan természet részei ezek a horrid graces, ugye ezek az iszonyú grácia, iszonyatos gráciái a vadonnak, még ezek is mindig inkább szívet melengetőbb, mint az emberi mesterkéltség, azt mondja a hercegi kertek hamis szemfényvesztése, ugye ez a... Tehát ez mindenkor, ugye, akkor ilyeneket ír a Sanzir, akkor mindig 14. Lajos lebeg az ő szem előtt, a napkirály zsarnoksága, a napkirály udvarában honos művészet, itt jelen esetben a kertművészet, ugye, a Versailles kastély kertje, amely erőszakot tesz a természet formáin is, tehát a despota az ugye nem csak az alattvalóit próbálja tökéletesen olyan formára rendezni, ami neki megfelel, hanem még a természetet is uralni akarja. Tehát ez a fajta mesterkéltségnél még a durva sziklák és a mohos barlangok is jobbak, és ezek is inkább kívánatosak. De én nem is akarok most ebbe belemászni már, csak ezt a váltást szerettem volna, ha észreveszitek, tehát hogy a fenséges érzése minden transzcendens vonatkozásával, minden megrendítő erejével együtt valahogy egy kicsit azért a távolságtartóbb érzés. Jobban igénybe veszi a szemlélőt. Néha inkább az otthonos, a meghitt világra vágyunk, azokra a gráciákra, azokra az édességekre, amelyek az ember lakta világot, a körülöttünk lévő társas világot jelentik. Hát amikor itt azt olvastam ugye fel, hogy térjünk vissza saját körünkbe, hogy a szívélyesebb erdőségeinkbe, ez a conversable, ez a társalkodót van itt tulajdonképpen szívélyesebbnek fordítva, nem rosszul különben, csak hogy elgondoljuk a társalkodót, akkor ugye még világosabb, hogy ez a társalkodó világ, a szociális világ, a mi közös kultúránk is finom világ, amiben visszatérünk. Ez a szépség, ami itt a fenséges mellett felmerül, ez egy egészen más szférára vonatkozik, egészen más élményekre kezdik érteni, és ez a különbségtétel, és azért akartam még ezt itt mindenképpen szóba hozni, az, amit Burke szintén erőteljesen ki fog aknázni, azt fogja mondani, hogy a fenséges élménye az alapvetően a magányos individuumhoz tartozik, a szépség pedig a társas, társias világhoz tartozik, a szűken, egész szűken a nemek társadalmához, tehát a férfi-nő kapcsolatához, tehát az egymás iránti erotikus és érzelmi vonzalom világában tapasztalhatjuk meg a szépséget, de szélesebb értelemben is a társas, társadalmi világhoz tartozik, tehát a mi kis finoman kiművelt közös kultúránk világába tartozik a szépség. A fenségest azt máshol kell keresnünk, a fenségest az olyan tapasztalatoknál, amelyeknél valahogy mi magunk, mint individuumok szembesülünk valami félelmetessel, valami rettenetessel, valami iszonyatossal, amely rettenet és félelem a fájdalomnak valamilyen legyengített, ha tetszik, esztetizált változatát kelti a lelkünkbe, de amely azzal együtt, hogy egy ilyen legyengített és lekerekített, finomított változata a fájdalomnak mégiscsak a saját halálunkra, avagy az annál nem sokkal jobb saját teljes magányunkra emlékeztet minket. Ezt idézi fel. És ezért fogja azt mondani, hogy a pszichológiai alapjait akarjuk meghatározni a fenségnek, most már a Burke-ről beszélek, tehát 1757-hez ugrottunk. Tehát ha a fenségesnek a pszichológiai alapjait akarjuk meghatározni, akkor az alapvetően az önfenntartási ösztön. Tehát amikor tulajdonképpen már csak a saját életemért kell rettegnem, hogy még pontosabban fogalmazok, természetesen a fenséges, mint esztétikai tapasztalat, addig esztétikai tapasztalat, amíg ez a rettegés nem valódi rettegés, tehát ténylegesen nem kell, hogy életveszélybe legyek. Ha ténylegesen életveszélybe vagyok, az a primér rettegés, annak már semmi köze a fenségeshez. Tehát biztonságban vagyok, de mégiscsak valahogy stimulálódik, megpöckölődik bennem az önfenntartás ösztöne. Ez működteti a fenséges. A fenséges rettegés ezzel a pszichológiai apparátussal rendelkezik, vagy bázissal rendelkezik. Ezzel szemben a szépség az ugye az a társas élet viszonyaiban a szeretet, a szerelem mintájára, vonzódás mintájára érthető és értelmezhető. Tehát az eleve egy egészen más világba tartozik, és hát ugye a kettőből is világos, hogy azért a fenséges valahogy mélyebb, elevenebb, húsba vágóbb, megrendítőbb. Tehát a szerelem szenvedélye is nagyon fontos, de az önfenntartásom, a létezésem fenntartása, az életem megúvásának ösztöne azért az mégis valahogy ennél is mélyebb. A Burke-nél sose mondja ezt ki így, ebben a nagyon explicit formában, amennyire emlékszem, hogy ő elementárisabbnak, eredendőbbnek, hát most fogalmazunk egyszerűen, fontosabbnak tartja a fenségest, mint a szépséget, tehát ő tulajdonképpen abszolút párhuzamosan és egymás mellé rendelve foglalkozik vele, de mégis azért úgy tűnik, hogy sok szempontból a fenséges az fontosabb. Azt mondja, míg a szépség, ez alapvetően a szociális szférában megélhető szépség, amely a szeretet, szerelem szenvedélyét, hát hogy is mondjam, csak kelti fel bennünk, tehát valamilyen módon, hogy ez a motorja annak az élménynek, annak az érzésnek, amely a szépséghez társul, tehát alapvetően a gyönyörrel, ugye a pleasure-rel van összefüggésben, addig a fenséges az valahogy a fájdalommal fejezhető ki. Azzal, hogy veszélyben vagyunk, de aztán valójában mégsem. Hogy valami fenyeget minket, de valóban igazából komolyan mégsem. Következésképpen a fenséges élménye vagy érzés az inkább a delight, és nem a pleasure, amit ugye elég nehéz jól lefordítani, én azt hiszem akkor járunk a legközelebb a Burke szándékaihoz, ha ezt ilyen megkönnyebbülésnek fordítjuk. Tehát ez a, ugye az egész más, amikor pozitívan gyönyört érzünk valami iránt, vagy amikor megkönnyebbülünk, hogy mégse történt velünk valami rettenetes. Ezt a két példát szoktam, mert szerintem mondani, mert azt hiszem eléggé világosan kifejező. Tehát a fenséges élmény és a szépség élmények közötti különbség akkora, pontosan, mint a szakadék szélén állva, fogóckodva, korlátba lepillantunk a mélybe, és ott borzongunk, meg egy szexuális aktus gyönyöre. Ugye azért a kettő között igen jelentős különbségek vannak. Burke ezt akarja állítani, hogy a szépség az sokkal inkább arra emlékeztet, mint egy arra pozitív gyönyörűségre, amely akár ebben az érzéki formában jelenik meg, a fenséges pedig erre az idegborzolásra, és aztán a megkönnyebbülésre, hogy hát mégse történt semmi. Mégis tulajdonképpen biztonságban voltunk, mégiscsak fogóckodtunk a korlátba. Hirtelen eltűnne a korlát, és ott állnánk a szakadék szélén, az már nem volna fenséges, hiszen akkor már valódi életveszélyben volnánk, akkor akkor valóban nem csak stimulálódna az önfenntartási ösztönünk, hanem vadul működésbe lépne, az már más lenne. Ugye ez a sokat idézett rész ugye így szól fenségesről, ha a fájdalom és a rettegés, írja Burke, úgy módosul, hogy valójában nem káros, nem semmiféle káros hatása nem lehet ránk, akkor ezek az érzelmek megtisztítják veszélyes és kényelmetlen terhétől mind a finomabb, mind a durvább szerveket. Képesek megkönnyebbülést okozni, ugye nem gyönyört, de egyfajta könnyed iszonyatot, ez a delightful horror, ugye ez a hát ez az élvezetes iszonyat, vagy könnyed iszonyat, vagy a megkönnyebbüléssel vegyes iszonyatot, egyfajta rettegéssel árnyalt nyugalmat, amely amennyiben az önfenntartáshoz tartozik, az egyik legerősebb szenvedélyünk. Ennek tárgya fenséges, mondja a Burke. Ugye, tehát ez erről is volt már szó, tehát ott Edisonnál is beszéltem erről, de hát itt a Shaftesbury szövegéből is világos, hogy a fenséges az alapvetően egy ilyen kevert érzés, tehát egyszerre van benne valami a szorongásból, a félelemből, az elbizonytalanodásból minimális esetben, és a gyönyörűségből, vagy a pozitivitásból. Ez itt ebben a Delightful Horror, ezt a John Dennis is használta szinte szó szerint így, tehát ez nem egy még a század elején, tehát ez eddigre már egy, hogy is mondjam, bevett fordulat, amire a Burke-t használja 1757-ben, de mindenképpen ugye az ő számára ez a horror elem az, ami igazán fontos, ez az, ami a lényegét kiteszi ennek a tapasztalatnak, és hát ez az, ami a fenségest valójában működteti. Na most az a furcsa a Burke egész gondolatmenetében, hogy úgy képzeli, ma már tényleg ilyen megmosolyogtató módon, hogy az ember az egy ilyen pszichofiziológiai automata, vagy nem is tudom micsoda. Tehát ő valóban azt gondolja, hogy különböző élmények, mint egy megfelelő módon meghúzogatják bizonyos idegszálainkat, azon felfut az inger az agyunkba, és az annak megfelelő hatást váltja ki. Bizonyos értem egy ilyen zsigeri esztétika az, amit a Burke megírni próbál 1757-ben. Ezt általában a kézikönyvek szenzualistának szokták nevezni, Burke szenzualista esztétikája, ami igaz, csak kevésbé kifejező, én azt hiszem. Tehát mind a szépséget, mind a élményét, mind a fenséges élményét úgy próbálja leírni, mint egy ilyen szükségszerű ingelvárasz reakciót. Tehát ha valami szép, akkor mint egy ez a szép külső tárgy, vagy esemény, vagy dolog, mint egy megnyomja rajtunk érzékelő szerveinken a szépség gombot, amely gomb nyomására az idegpályáinkon végig szalad az inger, és mi a szépséghez kapcsolt gyönyört fogjuk érezni. Ha a látott, tapasztalt dolog az a fenséges, akkor egy másik gomb nyomódik meg rajtunk, és ugyanúgy felszalad az inger a megfelelő idegeken az agyunkba, és eléri ezt a rettegéselt árnyalt nyugalmat, vagy megkönnyebbült iszonyatot, vagy könnyed iszonyatot az érzékelő háztartásunkban. Tehát, hogy valójában ezek a tapasztalatok egyáltalán nem függnek, hogy elkezdtem a Charles is mondani, semmifajta teológiai, vallásfilozófiai teodíceához tartozó belátásból, nem kell ide a világrend, nem kell ide semmifajta transzcendenciára nincs szükség, semmifajta metafizikára nincs szükség. Ezek szinte ilyen kísérleti precizitással igazolható pszichofiziológiai folyamatok, amelyekről itt szó van. Eddigre már ugye 18. század közepére a szép és a fenségesről való esztétikai diskurzus, ez nyilvánvalóan alapvetően az ízlés mentén zajlik, és hát az ízléssel mindenféle teoretikus problémák vannak, ugye, tehát ugye az ízlés körébe tartozó kérdések, mint a szépségélménye, a fenséges élménye, azok sok bizonytalanságnak vannak kiszolgáltatva, vannak az ízlésekben mindenféle divatok, meg korizlés, meg mindenféle van, tehát ez egy ilyen bizonytalan, képlékeny világ. Nagyon sokan próbálnak mindenféle megoldást adni, hogy az ízlés mégis hogyan tartható kordába, hogyan ismerhető fel az ízlésnek a törvényszerűségei, mércéi. Ez nagyon nem tetszik a Burke-nek. Mert hogy az ugye számára is világos, hogy a szép és a fenséges tapasztalata az valamilyen módon mégiscsak ehhez a fogalomhoz és ehhez a diskurzushoz kötődik. Éppen ezért az 1759-es második kiadáshoz, tehát a fenséges és a szép ideájának eredetéről szóló filozófiai vizsgálódások című 1757-es műnek a második kiadása elé ír egy előszót, amelynek az a cím, hogy az ízlésről. Ez egészen megdöbbentő módon itt egy olyan ízléselmélettel rukkol elő, amely mindezt a problémát megoldja. Tehát az ízlés egyáltalán nincs kiszolgáltatva nála semmifajta kornak, semmifajta tapasztalatnak, semmifajta divatnak, semmifajta szeszélynek, nincs köze semmifajta szubjektív érzéshez, elfogultsághoz, preferenciához. Az ízlés, amennyiben ez tisztán és háborítatlanul működik, az valójában egy teljességgel szükségszerű válaszokat létrehozó képességünk, ezért lehet rá a szépség és a fenséges tudományos elméletét, vagy természettudományos elméletét alapozni. Az ízlés az függhet mondjuk asszociációktól, de azok csak károsak az ízlés számára. Valójában a dolgoknak megvan az eredeti, nyilván ezt a szót nem használja, de egyszerűségkedőre ezt mondjuk, esztétikai értékük, amely eredendő esztétikai értéket az ízlés, amennyiben nem torzítottuk el, nem hagytuk, hogy valami történjen vele, nem rontott meg bennünket semmi, akkor ezeket az értékeket tökéletesen felismeri. Mondjak példát, ne legyek ilyen homályos, bár ugye a homály az rendkívül fontos a fenséges számára, de talán az előadásmódom számára nem annyira üdvös. Azt mondja, hogy mindenki egyetért abban, hogy egy hattyú szebb a libánál. És a többi, ugye? Világos. Tehát, hogy gyakorlatilag a hattyú az nem konszenzuálisan szebb, mint a liba, mondja a Burke. Persze. Minden ember, aki egy kicsit is még magánál van, és még nem torzították el teljesen az értelmét és az érzékeit halucinogén anyagok, vagy valami egészen brutális torz nevelés, az zsigerből, hogy visszatérjünk, az zsigerből azt fogja mondani, hogy persze, hogy a hattyú a szebb, és nem a liba. Ugyanez a zsigeri reakció, nyilvánvalóan mindenki a világosságot fogja preferálni a sötétséggel szemben. És hát ugye, és ezt lehet ugye folytatni. Tehát a Burke azt akarja állítani, hogy minden esztétikai ítélet, minden az ízlés által meghatározott ítélet ilyen módon visszafejthető valami egészen közvetlen ingerválasz reakcióra, és gyakorlatilag megszünteti az ízlésnek benne meglévő, hogy is mondjam, szubjektív mérlegelés, mint olyat. Az nincs benne. Az ízlés az ugyanilyen automatizmusként, mint egy ilyen természeti láncreakcióként működik bennünk. Ha már nem így működik, akkor az a valami baj van, ott valami megakasztja ezt az egyébként nagyon-nagyon világosan és egyszerűen működő folyamatot. Más szavakkal, valójában a Burke azzal, hogy az ízlés teoretikus problémáit meg akarja szüntetni, azzal, hogy meg akarja szüntetni azokat a bizonytalanságokat, amelyek az ízlés ítéletekkel és az ízlésre tartozó tapasztalatokkal kapcsolatosak, azzal valójában egy ilyen behaviorista automatává tesz bennünket, szemlélőket, akiknek semmilyen mérlegelési joguk nincs, meg lehetőségük, amíg normálisan működnek. Ha valami szép, akkor gyönyörködünk, ha valami fenséges, akkor borzongunk. Nincs ezen itt tulajdonképpen mit vitatkozni. Ezért lehet ezekről a kérdésekről a természettudományosság értelmében tudományos precizitással értekezni a Burke szerint. Azt is mondja be az előszó, hogy meg kellene végre alkotni, mindjárt az első bekezdések egyikébe, a logic of taste-et, az ízlés logikáját. Ja, hát azért ez egy elég bizarr összetétel, ha belegondolunk. Tehát az ízlés logikájáról van valóban szó, tehát azokról a nagyon világos törvényszerűségekről, amelyek az ízlés ítéleteket valójában sokkal közvetlenebbül és precízebben meghatározhatóvá, ott már az igazságértéküket meghatározhatóvá teszi, mint bármilyen más filozófiai értéket. Azt is mondja ott a vége felé, hogy az előszónak, hogy hát mennyivel kevesebb vita van az emberek között Vergilius írásainak szépségét illetően, mint mondjuk Arisztotelész egyik vagy másik tételét illetően. Tehát, hogy a filozófiai igazsága sokkal vitathatóbb, sokkal kikezdhetőbb, sokkal problematikusabb lehet, mint mondjuk az irodalmi szépség, vagy megtapasztalás, amivel mindenki egyetért. Tehát, hogy az ízlés kérdése is ezzel keresztül, hogy a szépség és a fenséges tapasztalata az ilyen módon, ilyen egészen közvetlen ingerválasz kapcsolatként írható le. Tehát ahogy rátenyerelünk a forró kályhára, szükségképpen mindnyáján elkapjuk a kezünket a fájdalom érzésének a pillanatába, és ez senki sem mérlegel, és akinek épek az érzékelő receptorai, az ezt fogja csinálni. Ez teljesen univerzálisnak nevezhető. Nem él a Földön olyan ember, aki ha úgy egyébként egészséges, akkor hosszan rátenyerelne a forró kályhára. Tehát amennyire szükségképpen kapja el mindenki a kezét, állítja a bőr, olyan szükségképpen gyönyörködünk a szép látványokon, és olyan szükségképpen borzongunk a fenséges látványokon. Ugye hát nyilvánvaló ez, hogy ebben ez egy nagyon kevéssé kedvező kép az esztétikai szemlélőnek, tehát nem egy túl szimpatikus, amikor ugye egy tényleg automatává degradálódik az esztétikai szubjektum. Ezzel együtt hát nyilván a Burke azt szeretné sugallni, hogy itt számos teoretikus probléma egyszer és mindenkorra meg lett oldva, és végre valahára az a sok zűrös, kusza gondolat, amely a szép és a fenséges körül ugye eddigre már megjelenik a 18. század közepére, abból végre itt rendet vág, és világossá teszi, hogy mi az, ami itt elmondható, és mi ennek a pontos fiziológiai és pszichológiai alapja. Oda visszatérek ahhoz a gondolathoz, mert szerintem azt én nem folytattam, vagy legalábbis nem találtam meg akkor hozzá még az idézetet, hogy ugye a Burke-nek az mindenképpen leleménye, és erre nagyon büszke is, hogy ő a fenséges és a szépséget teljességgel külön tudja kezelni, hogy nem mondja, hogy ezek összemoshatóak, hogy ezek valójában egymásba átfordíthatóak, teljesen más tapasztalatokra, más szférára vonatkozik az egyik és a másik, és teljesen más pszichológiai és fiziológiai mechanizmusok működnek az egyikben és a másikban. Az egyik ugye a gyönyörrel, a másik a fájdalommal függ össze. Az egyik inkább a képpel, mint majd fogjuk látni, a másik inkább a hallhatóval függ össze. Az egyikben a világosság és a tagoltsága fontos, a lekerekítettség és a rendezettség, ugye ez a szépség, a másikban viszont éppen a homályosság, a sötétség, a borzongató elbizonytalanítása a látásnak. Tehát ezek nagyon, nagyon más minőségek. De mégis úgy tűnik, hogy azért a fájdalom és a fájdalommal kapcsolatos fenséges az kitüntetett. A következőt írja. Ilyet, hogy a fenséges forrása ugye a fájdalom és a veszély, azaz minden, ami a rettegéssel függ össze, az annak köze van a fenségeshez. Ezért a fenséges, idézem, a legerősebb emóció, amelyet a lélek érezni képes. És ez azért van, mert hogy a fájdalom az ugye alapvetőbb és megrendítőbb, mint a szépséggel társított gyönyör. Ugye a gyötrelem, megint csak idézem, szó szerint, sokkal nagyobb hatással van a testre és a lélekre, mint akármelyik gyönyör, amelyet a legtapasztaltabb kéjensz ajánlani, vagy amit a legelevenebb képzelet, a legegészségesebb és kifinomultabb érzékenységű test élvezni tud. Tehát hiába a legkifinomultabb élvezési képesség és gyakorlat, hiába a legképzettebb kéjenc, az élvezetek bármilyen halmozása sem képes azt a mélységet elérni, amelyet a gyötrelem és a fájdalom képes elérni. Valamilyen módon a fájdalom és a rettegés közelebb van az ember legalapvetőbb, ez a bizonyos önfenntartási ösztönben megfogalmazható, vagy megragadható bázishoz, valahogy mélyebbre nyúl a fenséges, valami alapvetőbbet érint meg, a fájdalom és a gyötrelem képében valami megrendítőbb, elevenebb és hatásosabb szólal meg, mint a gyönyörök szépségeiben. A fenséges esetében azt fogja mondani, hogy ez megint csak ugye ismerős nekünk, ugye emlékeztek Edisonnál, beszéltem arról, hogy ugye Edison azt mondja, hogy nagyon nehéz megadni a metafizikai okát annak, hogy a szépség, a nagy, vagy hát ugye a fenséges, vagy az újszerű, az miért is úgy hat ránk, ahogy hat, de a célokát, a télosszát, a teleológiai okát, a rendeltetését, a funkcióját azt könnyebb meghatározni, és egy ilyen providenciális a gondviselésből adódó magyarázattal a Burke is előáll, tehát hogy a fenséges esetében is, hogy miért is jó az a számunkra, hogy képesek vagyunk a fenséges tapasztalatra. És ugye azt mondja, ezt csak azért is hozom szóba, hogy világos legyen, hogy ezek mennyire erőteljes ez a zsigeri, pszichofiziológiai magyarázat. Az, hogy pontosan úgy, ahogy a testünknek és a testünk izmainak, hogy ne legyenek pegyhüttek, hogy mindig fittek legyenek, hogy mindig készek legyenek a működésre, ezeket folyamatosan gyakorlatoztatnunk kell. Márpedig az edzés, a munka, az mind fáradtsággal jár, az mind gyötrelemmel jár, de hogy ez a fáradtság, ez a nehézség, ez a gyötrelem, ez mégiscsak jó arra, hogy izmaink karba legyenek tartva, kellő edzettségűek legyenek, és jól funkcionáljanak. Ahogy az izmainkat, a testünknek ezeket a durvább szerveit, a munka karbantartja, a finomabb szerveinket, az idegeinket, meg a fenséges tartja ilyen módon karba. Tehát azzal, hogy néha borzongást érzünk, hogy néha ezt a legyengített veszélyt érzünk, néha egy kicsit ilyen megkönnyebbülten iszonyodunk, vagy könnyed módon iszonyodunk, ez ugye képesek vagyunk az idegeinket is egy ilyen megfelelő mentálhigiénés állapotba tartani. Képesek vagyunk megtisztulni olyan lelki bajoktól, mint a melankólia, mindenfajta csüggedés, amelyek akár az öngyilkossághoz is vezethetnének. Tehát, hogy pontosan úgy, ahogy a munka, a fizikai munka itt nyilvánvalóan, tehát a fizikai munka a testünket tartja karba azzal, hogy gyakorlatoztatja az izmainkat, inainkat és mindenféle testi szerveinket, ugyanúgy mondjuk a lelki karbantartásunk, a mentál higiénés, jól létünkhöz kell a fenséges borzongása, ez az, ami az idegeinket gyakorlatoztatja, és ezt egyébként teljesen konkrétan így képzeli a Burke. Tehát, hogy mint egy megfeszülnek az idegszálaink, majd elernyednek. Tehát pontosan úgy, ahogy az izmaink is megfeszülnek, majd elernyednek, amikor nem tudom én, valamit munkát végzünk, vagy edzést tartunk. A fenséges ugyanezt a fajta feszítést és ernyesztést végzi. Tehát hosszan ír arról, itt tudom én, mert nyilván azért ő is ír mondjuk a nagyságban megmutatkozó fenségre, hogy amikor egy ilyen határtalan látványt akarunk átfogni, akkor a szemünk izmai, nem tudom, nem is tudom már felidézni, tehát ez a lényeg, hogy a szemünk izmai valahogy kitágulnak, majd összehúzódnak, nem tudom, és gyakorlatilag a szemizmoknak ez a megfeszülése és elernyedése volna ugye a látvány fenségének a magyarázata, ugye? Tehát, hogy ami hát ugye meglehetősen bizarr és képtelen, de hogy ott is ott van ez az elgondolás, hogy a testnek és a léleknek ilyen teljes összehúzalozottsága van meg, és valójában elválaszthatatlan egymástól a kettő, ami az egyikben megtörténik, az valahogy megtörténik másikban is, és ebben az esetben, ami a test számára a munka és a fizikai edzés, az a lélek számára, a test finomabb szervei számára a fenséges tapasztalata. Sárzőri kapcsán is mondtam, hogy ami igazán új, az a hangsúly, amelyet a homályosságra, a sötétségre, a feketességre helyez Burke, amelyeket a fenséges tapasztalat eminens példáinak tart. És itt is ugye érdekes az, mint egy előkészíti azért az ötödik könyvet, amely a szavakról, az irodalmi alkotásokról szól, hogy mondjuk a homályosság fenségének a leírásakor, tehát amikor pontosan valami olyasmitől kezdünk borzongani, ami nem világosan kivehető, ami csak ilyen árnyszerűen bontakozik ki a szemünk előtt, tehát mindenről, amiről ugye egész pontosan, amiről nem tudunk világos ideát alkotni, tehát a sötétség beálltával, hogy ránk borul az éjszaka, úgy egyre titokzatosabb és félelmetesebb lesz körülöttünk még az ismerős táj is. Itt elmondja ő is, hogy a pogány templomokban, ugye fél homályban vannak az Isten szobrok, hogy az emberiség korai korszakainak Isten királyait, azokat mindig eltakarták a nép szeme elől, tehát a nem láthatóval, mint egy az uralkodó fenségét, vagy a nem láthatósággal, mint egy az uralkodó iránti fenséges borzongás érzését akarták kiváltani. Ő is elmondja a sötét erdők mélyén végzett druida szertartásokat, amelyeket ugye itt a Sávzőr is emleget. Majd azt fogja mondani, hogy ugye John Milton az, aki nagyon is tudta, nagyon is jól értette azt, hogy hogyan kell a bizonytalanság, a nem látható és a homályost felhasználni a legerőteljesebb képek megírásában, a legerőteljesebb fenséges hatás elérésében. És ugye az elveszett paradicsomot idézi a halál leírás, konkrét más is lehetne nyilván, amely ugye azt mondja, hogy ez megdöbbent komor pompájával, azzal, hogy vonási és színei jelentéseltei és kifejező bizonytalanságot hordoznak. És nekem most itt már nem fogom felolvasni, de ha megnézitek a halál leírását, akkor teljesen világos, hogy olyan árnyképet ír le Milton, amelynek egyetlen részlete sem kivehető. Minden olyan elmaszhatolódó, elbizonytalanódó, olyan, tehát mintha lenne valami dudor, meg a feje helyén, meg. Tehát a teljes leírás abban a sötétség, a feketesség, a bizonytalan homály, tehát valami rettenetes alak, ami ott kiemelkedik az olvasó szeme előtt, anélkül, hogy valami egészen konkrét képet tudna magának alkotni erről az alakról. És pont ezt a fogást emeli ki Miltonnal kapcsolatban Burke, hogy képes arra, hogy az olvasó képzelő erejének a teljes elbizonytalanításával érje el a legnagyobb, a legelementárisabb hatás. Ugye minden, ami világosan áll a szemünk előtt, mondja Burke, az elveszti azt a borzongató érzést, amely addig volt a sajátja, amíg homályos volt, bizonytalan és elmosódó. Tehát a legrettenetesebb rém, ha már itt áll előttünk, teljes fényében és tökéletesen kivehető minden része, az sokkal kevésbé ijesztő, mint ami ugyanez, vagy akár egy sokkal kevésbé ijesztő lény a bizonytalanságban, a homályban volt a szemünk előtt, és csak azt látjuk, hogy valamilyen alak közeledik felénk, valamilyen veszély közeledik, de nem tudjuk pontosan micsoda. Ez a nem tudjuk pontosan micsoda, ami az igazi borzadályt, az igazi iszonyatot képes kiváltani. Itt is az a vicces, hogy itt is ez a zsigeri esztétika törekvése érvényesül. Tehát azt mondja, hogy amikor ránk borul a sötétség, ránk borul az éjszaka, akkor minden félelmetessé válik, és hogy sok embert még a különböző mesékből ismert szellemek, kísértetek és manók, koboldok is ijesztenek, és azokat vélik felfedezni ezekben a homályos alakokban. De hozzáteszi azt, ez ugye miért lenne baj, ez ugye az ő számára az lenne baj, mert hát ezeket kulturálisan sajátítottuk el, hát ha ezeket ugye hallottuk mesékből, tehát ezek asszociációk, tehát ha soha életemben nem hallottam volna a tündérmesét, amelyben koboldok, meg kísértetek szerepeltek volna, akkor eszembe nem jutna, hogy egy sötétbe elsuhanó árnyat én kísértetnek néznék. És azt mondja Burke, hogy nem is ezért kísértetiesek ezek az árnyak, nem is ezért iszonyodunk a sötéttől és a felséges. Ez már mind ilyen pótlólagos asszociáció lehet, hogy mi tündéreket, manókat és koboldokat, vagy nem tudom, micsoda, lidérceket, a koboldok nem annyira rettenetesek, lidérceket gondolunk el. Valójában a fenséges iszonyat, a fenséges rettegés az abból áll, vagy az mozgatja, hogy a sötétben minden elbizonytalanodik, nem látjuk a közeledő veszélyt, és ez a veszélyezettség érzet az, amely a fenséges mögött ott van, ami a fenséges rettegést kiváltja. Tehát a sötétséggel, a feketességgel, a homállyal nem az a baj, hogy asszociálunk mindenféle túlvilági lényeket, amelyek nem feltétlenül barátságosak a számunkra, hanem azért, mert a saját primér biztonságunk az, ami kockára van téve. Nem látjuk az orrunk előtt az akadályokat, nem veszük észre a gödröt vagy a szakadékot, nem látjuk, hogyha ellenség közeledik, stb. Ez a primér biztonsági érzet, tehát megint csak az önfenntartásról van szó, az, ami sérül, és ez a sérülés az, amely a fenséges rettegés mögött ott van, és ugye ez megint csak valami olyan zsigeri reakció, amelynek semmi köze kultúrához, asszociációhoz, az ízlésnek olyan fajta kiműveléséhez és pallírozásához, amelyet ugye a 18. században és kifinomultságához, amelyet elgondoltak, hanem csak ez a nagyon közvetlen, nagyon, nagyon elemi reakcióhoz van köze, ebből magyarázható. De minden esetre az első 4 könyvben, a filozófiai vizsgálódásokban valóban nagy szerepet kap a homályosság, a feketesség, az éjszaka képe, amikor a fenséges rettegés felkeltéséről van szó. Tehát valóban itt is a látás elbizonytalanodása az, amiről szó van. Itt ugye ebben az első 4 könyvben van ez a hivatkozása a Milton elveszett paradicsomára, a halál leírásáról. Aztán eljutunk ugye a szavakról szóló 5. könyvhöz, és ott ki fog derülni, hogy ennél tulajdonképpen többről van már szó. A fenséges esetében nem egyszerűen a képek elhomályosulása, elborulása, elbizonytalanodása az, ami megtalálható, hanem tulajdonképpen a képek teljes hiánya. Hogy az igazán fenséges szavak, amilyeneket mond, mint az erény, a szabadság, a becsület, tehát ezek a nagyon jelentős szavak, a valóságban csak puszta hangok, de olyan hangok, amelyeket különös alkalmakkor használtunk, amikor is valami jóban részesültünk, vagy valamilyen rossztól szenvedtünk, vagy láttunk másokat jóban vagy rosszban részesülni, vagy amelyeket más érdekes dologra vagy eseményre hallunk alkalmazni. Azaz, ezek mögé, a szavak mögé nem tudunk képet alkotni, tehát tessék elképzelni az erényt, vagy a szabadságot, vagy a becsületet, ugye nem tudunk. Ezek pusztán hangsorok, amelyeket meghatározott, nyilván fontos és jelentős közegben, környezetben, alkalmakkor hallunk használni, és éppen ezért ezeknek az alkalmaknak a hangulata, a ehhezekhez társított érzések azok, amelyek ezekhez a szavakhoz kapcsolódni kezdenek. Úgyhogy amikor ezeket látjuk, vagy hát irodalmi költői művekben, retorikai művekben ezeket a szavakat meghalljuk, és megfelelő módon természetesen tálalva meghalljuk, akkor valójában beindul ez a teljes, hatalmas, kimeríthetetlen érzés és asszociáció halmaz, amelyet felsorolhatunk, vagy ami mint egy ilyen, tényleg mint egy ilyen húgúj, ami elkezd gurulni, és egyre nagyobbá válik, tehát ami rárakódik így az életünk során, hogy megtanuljuk ezeket a szavakat használni, és ami mindaz, ami emögé tudunk, vagy emellé tudunk gondolni, vagy mögé gondolni és érezni, ezek mint egy a tartalmát kezdik jelenteni, vagy képezni ezeknek a szavaknak, anélkül, hogy valamilyen kép, világos, tagolt kép megjelenne a lelki szemünk előtt, és ezek éppen ezért nagyon fontosak és nagyon elementárisak. és inkább hatnak ránk, mint a vizuális művészetek. A tiszta és világos kép az soha nem lesz festmény, szobor, pláne építészet, stb. Nem lesz olyan hatásos, mint a hatásos szavak művészete az irodalom. Itt ugye, tehát két dolgotra filmáltsa fel a figyelmeteket, és abba hagyom. Két dolgot szeretnék csak még egyszer mondani, tehát az egyiket ismétlen, másikat még nem mondtam. Tehát, hogy itt már eltűnik a kép, nem egyszerűen elhomályosul a kép, mint a fenséges első négy könyvben leírt tapasztalatában, hanem nincs is kép, és éppen a kép nélküliség az, ahogy a Lessing idézetből még emlékeztek, és kidűnt, ami az igazi fenséges irodalmi hatást képes megélhetővé tenni a számunkra. A másik viszont, amiben szintén egy nagy elmozdulás van, az, hogy a jelentős szavak hatásának, fenséges hatásának itt kimondott elmélete, ez egyáltalán nem illeszhető már bele a zsigeri esztétika koncepciójába. Hát itt ugye pont arról van szó, hogy ezeket a szavakat megtanuljuk használni, és hogy a különböző alkalmakkor, amelyek során ezek a szavak a fülünkbe jutottak, az akkor érzett, akkor gondolt események, dolgok, érzések azok, amelyek összerakódnak. Tehát egy abszolút kulturális konstrukcióvá válik ez az egész ügy. Tehát ez már egyáltalán nem a behaviorista automatának a tapasztalata, hanem egy bizonyos kulturális közösségbe belenőtt embernek a tapasztalata, aki képes a becsület, a szabadság, stb. Szavak hallatán annyi mindent érezni egyszerre, és annyira átérezni ezeknek a szavaknak a jelentőségét. No, köszönöm szépen!
Elhangzott az esztétika születése, Széchenyi Endre előadása, a természeti fenséges második rész. A felvétel 2007. decemberében készült.